Isten igéjét olvasom János evangéliumának a 19. részéből, a 16-tól a 27. versig. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak: ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus kereszténél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány.
Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, köszönjük neked azt az időt, azt a napot, amelyet arra rendeltél, hogy belépjünk azon a te jelenlétedbe együtt is, mint a te népednek tagjai. Köszönjük neked, hogy megáldottad és megszentelted ezt a napot, hogy ezen keresztül olyan erőket adj az életünkbe, és úgy formálj bennünket, hogy rád mutassunk, aki nem csak eljöttél az Úr Jézus Krisztusban, hanem aki eljövendő is vagy. Köszönjük, hogy ezen a mai vasárnapon újra leperekhetett a szemünk előtt az, hogy te bennünket eljegyeztél és elpecsételtél, hiszen legtöbben magunkon hordozzuk a keresztségnek a pecsétjét, és legtöbbünk számára a te, egyedül a te ajándékodból és kegyelmedből élő hittel párosult az mára. És mindezek között, amikor ezt a tőled való sok jót, áldást, hozzád tartozást éljük át, ebben a mai igében odairányítottad a szemünket, a szívünket arra, ami mindezeknek a lényege, hogy az Úr Jézus Krisztus a kereszten odaadta az életét miértünk, és a harmadik napon feltámadt. Köszönjük, Urunk, hogy újra és újra emlékeztetsz bennünket arra, hogy a veled való közösségnek micsoda hatalmas ára van, és hogy te nem spóroltad meg ezt az árat, mert odaadtad a te fiadat. És köszönjük, hogy ennek a tudatában és ennek a bizonyosságában jöhetünk ma is eléd, és hozhatjuk mindazt, ami bennünk van és ami velünk van, a hálánkat, az örömünket azért, ami az elmúlt héten sikerült, hogy megtartottál, hogy életet adtál, hogy gondunkat viselted, hozhatjuk a kudarcainkat, a sikertelen dolgokat, és hozzuk eléd a mi bűneinket, a mi tudatos, rossz és hamis döntéseinket. Azért valljuk meg ezt, hogy elfogadjuk a te bocsánatodat, hogy átéljük kegyelmedet, és hogy újra szent lelked erejével, valóságával, világosságával járhassuk azt az utat, amire elhívtál minket. Így jövünk most eléd, és így kérünk, hogy küldd el a te igédnek igazságát, a te szent lelkednek világosságát, hogy az Isten igéje és a Szentlélek jelenléte megújítson, megváltoztasson, megtérésre hívjon, meggyógyítson bennünket, hogy legyünk úgy a te néped, hogy valóban bizonyságot teszünk egész életünkkel arról, hogy te vagy a világnak reménysége. Amen. Istenek igéjét a 10 parancsolatból olvasom, Mózes 2. könyve 20. fejezetéből a 12. verset. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Kedves testvérek, hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy milyen összefüggésben is olvassuk hétről hétre a 10 parancsolatot, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez. Az az Isten szólal meg a 10 parancsolatban, aki a szabadító Istene annak a népnek, akinek ezeket mondja. Arról van szó, hogy egy rabszolgaságban, és ilyen értelemben a halálban, egy elveszettségben élő népet, Izraelt, a szabadító Isten megszólítja, kihozza a halálból, és egy új élet felé vezeti. És azt mondja ebben az összefüggésben ennek a népnek, amikor eljutnak a sínai hegyre, hogy ti az én népem vagytok, én a ti istenetek vagyok, szövetséget kötök veletek. A szövetség azt jelenti, hogy hozzám tartoztok, és én ti hozzátok, de ennek van egy dokumentum, egy alapja. Hogyan formálódtok olyan népé, hogy valóban az én népem legyetek? Milyen legyen az életetetek, hogy valóban engem mutassatok be a világ minden népének? És ez a dokumentum a 10 parancsolat. Isten tehát nem az őt nem ismerőket szólítja meg ezen az igén keresztül, bár nyilvánvaló, hogy az egész életnek a medrét határozza meg. Hanem Isten azokat szólít meg bennünket, akik igent mondtunk az Úr Jézus Krisztusra. Akik hozzá tartozunk most már. Hogyan formálja a mi életünket egy olyan világban, ami nem ismeri őt. És ez a másik dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy úgy beszélünk a 10 parancsolatról, mint ami egyáltalán nem ismert, nem betartott, nem tisztelt a mai társadalomban. De mint ami formálja Istennek a népét bennünket, hogy valóban Isten missziói népe legyünk, olyan közösség, olyan életek, amelyek mégis Istent mutatják be egy olyan társadalomban, ahol már nem ismerik őt. Amikor az 5. parancsolatról beszélünk ma, szintén látnunk kell ezt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, amelyet te urad, Istened ad te néked. Isten ezen keresztül formálni akarja az ő népét, az ő szövetséges népét. Ha apánkra és anyánkra gondolunk, akár édes szüleinkre, vagy éppen nevelő szülőkre, legtöbbünkben nagyon mély érzések jelennek meg. Mert szülők és gyerekek kapcsolata, amit az a parancsolat elénk tár, nagyon összetett kérdés. Freud óta tudjuk, hogy egész személyiségünk alakulásában milyen meghatározóak a szüleink. Hogy el nem múló, mindent meghatározó lenyomatot hagytak bennünk, pedig mi még csak nem is kértük ezt. Senki nem kérte, mégis akárhány évesek vagyunk, a szüleink lenyomata velünk van. Bizonyos értelemben bennünk vannak, ha másképpen nem, épp a hiányuk által vannak velünk, vagy vannak bennünk. Ugyanakkor nem csak az egyén, hanem a közösség, a társadalom szintjén is alapvető az 5. parancsolat témája, amit akkor így nevezhetünk meg, hogy a generációk egymáshoz való viszonya. Egy társadalom élete, egy társadalom egészsége és jövője nem független attól, hogy mit kezd az időseivel. És hogy közben mit tanulnak ebből a ma még gyermekek. Mit kíván Isten az 5. parancsolatban? Tiszteld apádat és anyádat. És a legtöbben úgy halljuk ezeket a szavakat, és talán azért is, mert a legtöbben sajnos csak gyerekkorukban hallják a 10 parancsolatot. A legtöbben tehát úgy hallják ezeket a szavakat, és úgy értjük meg, vagy úgy hangzik ez számunkra, hogy hát ez a gyerekeket szólítja meg. Legyetek engedelmes gyerekek, ne lázadjatok a szüleitek ellen. És ugye, ha apák, anyák vagyunk, többen vagyunk, akkor egy-egy nehéz otthoni helyzetben ez végigfut a fejünkben, tiszteld apádat és anyádat. Közben pedig elgondolkodunk azon, hogy valami nagyon megváltozott, az elmúlt évtizedekhez képest, amikor még a mi szüleink voltak gyerekek, egészen más volt ez, mint most. Mások pedig éppen, hogy kritikával illetik az efféle gondolatot. Azt mondják, hogy sokan, hogy miért áll Isten a szülői tekintély oldalára a gyerekekkel szemben, amikor a szülői visszaéléseknek se szeri, se száma. Miért állna Isten, vagy milyen az az Isten egyáltalán, aki a szülők oldalára áll, egy olyan világban, amikor egyre több szó esik a szülők szóbeli vagy tettleges agressziójáról, amikor egyre több szó esik a gyermekek jogairól. És akkor azt kérdezik tőlünk, és a kérdés jogos, hogy nem valamilyen végzetes tradicionalizmus az ötödik parancsolatot emlegetni ma? Nem éppen a gyengeség és a tehetetlenség jele, hiszen ahelyett, hogy megkeresnénk a szülői gyermek kapcsolat nem tekintélyelvű modelljeit, egy régi, letűnt kor világát próbáljuk visszahozni. Nem arra akarják használni keresztények, vagy bárkik ezt a parancsolatot, ha egyáltalán még előkotorják valami régi, romos, penészes, öreg ládából, az élet fenekéről, vagy a padlásról valahonnan. Nem azt akarják, hogy csak a maguk tehetetlenségét palástolják, hogy megvan írva gyermekem, tiszteld apádat, anyádat, hát milyen világban élünk, hogy nem tiszteled. És nem az idősek is erre használják, hogy megvan írva, hát milyen világban élünk. Ezeknek a kérdésnek a fényében először azt kell látnunk, hogy ez a parancsolat nem a kisgyermekeket szólítja meg. Kisebb gyermekek, vagy még gyermekek kicsit fellélegezhetnek. Szülők, akik be akarják hajtani a gyermekeiken ezt, nyissák ki a fülüket, benneteket szólít meg elsősorban. Izrael népének a derékhadát. Őket szólította meg az előző parancsolat is. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, ne tégy azon semmit, se te, se a te fiad, leányod. És őket szólítja majd meg a többi parancsolatban is. Nem úgy van, hogy a 10 parancsolatból ez az egy a gyerekeknek szól, a piciknek nem. Azt a középgenerációt szólítja meg Isten, akiknek még élnek a szülei, és ennek akiknek gyermekei is vannak. A parancsolat elsősorban nekik szól az idős szülőkkel való összefüggésben. És ugye jövő héten beszélünk arról, hogy a szülő-kisgyermek kapcsolatban mit jelent ez az ige. Tiszteld apádat és anyádat! A parancsolat nem írja körül pontosan, hogy mit érte felszólítás alatt. De a tisztel ige a héber nyelvben rokonságban van a súly, súlyosnak lenni szóval, és nem véletlenül összefüggésben áll a dicsőség szóval, Isten dicsősége, Isten súlya, a Isten tekintélye a héber nyelv szerint. Tisztelni azt jelenti valakit súlyosnak tartani. Ennek az ellentéte pedig valakit könnyűnek tartani, amit így mondunk másképpen, valakit megvetni, valakit figyelmen kívül hagyni, sőt, valakit átkozni. Mit jelent súlyosnak tartani az idősödő szülőket? A múlt héten beszéltünk arról, hogy Isten a nyugalom napja megszentelése által arra emlékezteti az ő népét, hogy az ember értéke nem a hasznosságon és nem a teljesítő képességen áll. Amikor nem dolgozunk, vagy aki már, vagy még, vagy éppen most nem tud dolgozni, nem tud teljesíteni, nem tud hasznos lenni, az ugyanolyan értékes ember. És ugyanezt erősíti meg az ötödik parancsolat. Az apák és anyák nemzedéke nem addig hasznos és értékes, amíg a közösség számára munkaképes, hanem akkor is, amikor gondoskodás illeti őket meg. Azok a gyermek, akik egykor teljesen a szüleiken fügtek, felnőttek, és most szüleik jóléte és élete teljesen ő rajtuk függ. Az a kérdés, hogy Izrael felnőttjei majd kikergetik-e az öregeket a pusztába, hogy már nem jók semmire, vesszenek el, vagy pedig gondoskodnak róluk és tisztelik őket. Vajon azt mondja ezzel Isten, hogy minden szülő úgy töltötte be a szülői hivatást, hogy tiszteletet érdemel érte? Vajon azt mondja Isten, hogy egy szülőnek mindig igaza van? Mi ennek a tiszteletnek az alapja?
Miért törődjön, figyeljen, legyen tisztelettel valaki olyan szülő vagy olyan szülők felé, akinek az irányába inkább negatív érzései vannak? Miért követeli meg Isten attól a néptől, amelyet megszabadított és amelyel szövetséget kötött ezt? És erre a kérdésre a parancsolat másik fele ad választ, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úred neked. Mert az atyákról elfeledkező nemzedék jövő nélküli. Akik megvetik az őket megelőző generációt, ugyanabban fognak maguk is részesedni. Elgondolkodhatunk ezen, hogy így van ez. És nem azért, mert jön egy isteni igazságszolgáltatás, és Isten azt mondja, megvetetted az előtted elmenő generációt, ezért téged is meg fognak vetni, gondom lesz rá, hogy visszakapt. Semmilyen igazság, isteni igazságszolgáltatás így nincs ebben. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy amit a gyermekeink látnak, amit a gyermekek generációja lát, hogy a középgeneráció hogyan fordul a harmadik generációhoz, ugyanazt fogja megtenni ő is, amikor abba a helybe jut. Ha a gyerekek azt látják, hogy a szüleik életét esetleg a jogos harag vagy bosszú indulata határozza meg a nagyszülei iránt, maguk is így fognak tenni. Ez ennek a parancsolatnak a súlya mindannyiunk életébe, akárhol is legyünk. Az ötödik parancsolat tehát arra hivatott, hogy egy közösségben a generációk együttélését, összetartozását és annak a fennmaradását biztosítsa. Mindezek fényében mire hív bennünket ma ez a parancsolat? Ahogy már érezzük is többen, a tíz parancsolatnak ez az igéje egészen mélyről szakítja fel sokakban a miért kérdését. Sok mindenre azt mondja a mai ember a tíz parancsolatra, hogy miért, mi az értelme. De ez a kérdés, mivel mindannyiunknak vannak szülei, vagy voltak szülei, nagyon-nagyon mélyről szakítja fel ezt a kérdést. Tiszteljem apámat és anyámat? De hogyan tudnám tisztelni őket, amikor soha nem éreztem, hogy igazán szeretnek, vagy elfogadnak, mondhatja valaki jogosan. Miért tiszteljem őket, ha nem azt adták meg, amire szükségem lett volna? Fájdalmas emlékek tódulnak eléd. Hogyan tiszteljem alkoholista édesapámat? Hogyan tiszteljem a szüleimet, amikor nem voltak hűségesek egymáshoz, és világosan láttam, hogy az egyik hogyan csalja a másikat? Hogyan tiszteljem a szüleimet, amikor kudarcot vallottak a gyermeknevelésben? Hogyan tiszteljem őket, amikor látszólag nem vitték semmire sem? Hogyan tiszteljem őket, amikor még csak elképzelni se tudjuk a tiszteletet, mert annyira fájdalmas, ha rájuk gondolunk. Ha kizárólag a harag, a dű, a keserűség, a csalódottság érzései jelennek meg bennem, amikor rájuk gondolok, hogyan tiszteljem őket, mit kezdjek ezzel az isteni parancsolattal? Mit kezdjünk ezzel, ha már rég késő? Talán évek óta nincs is már kapcsolat. Nem is találkoztunk velük. Vagy megmerevedett a kapcsolat a maga felszínességében, vagy már rég meghalt az, akinek az emléke elénk jön most. És ezért sokan azt mondják most, hogy hát titeket vagy bennünket nem érinthet ez az ige, ilyet még Isten sem kérhet. Hát hagyjuk meg ezt azoknak a normális családoknak, amelyeknek az élete nem volt tele olyan rémtörténetekkel, amilyen esetleg a miénkben volt. Sokan azt érezzük ilyenkor, hogy szeretnék ezt a kérdést félretenni és gyorsan átsiklani felette. De Isten ezzel az igével ma szembesít minket a kérdéssel. És nem azért, hogy elítéljen, és azt mondja, tiszteld apádat és anyádat, nem, soha az életemben nem vagyok képes tisztelni őket, hát mit tettek velem? Na jó van, akkor majd, itt van az én ítéletem rajtad, biztos nem ezért hozza Isten elénk a 10 parancsolatban az igét. És csak azért se, hogy önmagáért felszakítson sebeket, hanem csak egy dologért, hogy gyógyulást kezdjen az életünkben, hogy megérintsen ezen a ponton, hogy gyógyulást kezdjen a családunkban és a társadalomban. A tisztelt felszólítása akkor is áll, ha különösen nehéz vagy lehetetlen. Tehát semmi nincs, ami miatt azt mondjuk, hogy azt mondhatnánk, hogy ez ránk nem vonatkozik. Az érzéseink tiltakoznak, és ez rendben van, de nem lapozhatunk. Hogyan fogjunk hozzá ahhoz, hogy Istenek engedelmesek legyünk ebben a kérdésben? Nyilvánvalóan úgy, hogy először is szembenézünk azzal, amit érzünk. Tudnék, hogy se önmagad, se Isten előtt ne akart a haragot, a fájdalmat vagy a keserűséget letagadni vagy elfojtani. Ha olyan emberek vagyunk, akiket Isten Jézus Krisztusban megváltott a magáénak, ezt jelenti Jézus követőinek lenni, és a legtöbben ilyenek vagyunk, és a többiek is azok lesznek a Szentlélek munkája által, reméljük, sőt, bizonyosak vagyunk benne. De, és ezért jöjjenek minden lehetőségre, hallják az Isten igéjét, és jöjjenek Alfára. De most azokról szólok elsősorban, akik úgy küzdenek ezzel, hogy tudják, hogy átadták az életüket Jézusnak. Másoknak meg ez lehet egy jó pont, hogy hát ezért adom oda az életemet Jézusnak. Tehát, ha Isten Krisztusban megvásárolt téged a magáénak, ami azt jelenti, hogy átélted és megtapasztaltad a bűnbocsánatnak az erejét, amikor saját magad bűneiddel álltál oda, és tudod, hogy megbocsátott, hogy megtisztított, hogy megérintett. Kiárasztotta te rád a Szent Lelkét, tudod, hogy ki az Isten Szent Lelke, tudod, hogy kaptad őt, és benned munkálkodik. Megkóstoltad ebben Isten atyai szeretetét, mert a Szentlélek kijelenti a szívünkbe, hogy mit jelent, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ő szeret minket. Akkor ezekkel olyan forrásaink vannak, olyan isteni forrásaid vannak, amire tekintve, amiből merítve, igenis feltárhatod ma Istennek azt, ami a szívedben van a szüleid felé. A haragot, a keserűséget, a csalódást, kinek mi? Boldog az az ember, akinek hála van a szívében. De most egyelőre azokat szólítjuk meg, akiknek ez nehéz. Nem kell rejtegetned, nem kell szégyelned. És ahogy Istennek elkezded ezt feltárni imádságban, és újra eléd hozni, esetleg avval, hogy Uram, nem tudom tisztelni őket, látod, hogy mi történt velem, lehetetlen, hogy tiszteljem őket, helyes, ezt ki lehet mondani, el kell neki mondani, el lehet ezt Istennek mondani. Közben a haragot, a vádakat, a negatív érzéseket elkezded odaadni az Úr Jézus Krisztusnak. Elkezded neki átadni. És közben kéred, hogy jöjjön Isten szeretete egyre mélyebben a szívedbe, hogy gyógyítson, hogy pótolja ki a hiányokat. És aztán idővel Isten elhozza azt, amikor felismered, hogy meg kell bocsátanod konkrét dolgokért. Amikor eljutsz oda, hogy Jézus Krisztusra nézve a Szentlélek vezetésével és segítségével egészen konkrétan kimondod, megbocsátok az apámnak azért, mert alkoholista volt. Vagy egy-egy emlék, ami eléd jön, és kimondod, hogy megbocsátok azért, mert Isten Krisztusban megbocsátott nekem, továbbadom ezt azért, mert úgy éreztem, hogy nem törődött velem. Vagy bármi, ami konkréttá válik. Nagyon fontos, hogy néven nevezzük, amit tettek, vagy éppen nem tettek, és elengedjük annak a jogát, hogy emiatt neheztelünk rájuk. Mindehez szükséges lehet egy lelki gondozó, vagy egy lelki pásztor segítsége, és ha valaki úgy érzi, szóljon nekünk. De még egyszer, ott indul az a gyógyulás, az Isten igének való engedelmesség, hogy elkezdjük feltárni azt, ami bennünk van. És mindeddig még semmi konkrét lépést nem tettünk a szüleink felé. Semmi konkrétumot, csak elmondtuk Istennek, hogy lehetetlen. De ezzel már elindultál a tiszteld apádat és anyádat irányába, és abba az irányba, hogy ez aztán áldást hoz a generációknak. Mert hiszen nem mindegy neked, hogy mi lesz a gyermekeiddel. Nem mindegy neked, hogy mi lesz a még élő szüleiddel, a velük való kapcsolattal. Hogy úgy megy el, hogy megbékélsz, és ezzel áldást ad neked, vagy pedig úgy, hogy nem. Mi ez a tisztelet? Hogyha elindultunk ebben a belső gyógyulási, megbocsátási folyamatban, ezzel együtt eljön annak az ideje, amikor tetteket is vár Isten, amikor ezeket tettekre kell váltani. Nem lehet azt mondani, hogy ott van valaki a közelben, vagy a távolban, de még élő, és én csak belülről akarok gyógyulni, de az biztos, hogy nem megyek el hozzá. Mikor, mi az, aminek történnie kell? Az, hogy a gyógyulásnak a része az, amikor konkrét lépéseket is tenni fogok. Mi ez a tisztelet? Nyilvánvaló, hogy felnőtt gyermekek és szüleik esetében nem a kisgyerek engedelmességéről van szó. Nem arról, hogy a gyermek a szülő élete végéig mindenben engedelmes kell, hogy legyen. Nagyszülők generációja, ne várjátok a gyermekeitektől, hogy engedelmeskedjenek nektek. Nem ez a tisztelet. Ők felnőttek, és nem tartoznak engedelmességgel. De talán akkor tudjuk a legjobban körvonalazni, hogy mit jelent az idős szülőket tisztelni, és most már mindazokhoz szól ez, azokhoz is, akik úgy érzik, hogy békességben vannak ebben a kérdésben, ha elgondolkodunk az idős emberek helyéről a társadalmunkban. Ha a szülők tiszteletének a parancsa azt hordozza magában, hogy a munkára nézve már nem hasznos, a munkára nézve már nem értékes ember is megbecsülést, törődést, gondoskodást kap, és hogy a társadalom értékes tagja legyen, akkor érezzük, hogy az a kor, amiben élünk, az nincs különösebben a segítségünkre, sőt. A mai kor sokkal inkább értékeli a hatékonyságot, a gyorsaságot, a mai kor sokkal inkább elvarázsolja a mindig új és a legújabb, évente, 10 évente megváltozik minden, semmint fontosnak tudná tartani a régi tapasztalatokat, semmint tanulni akarna a régi időkből. Ennek részben az az oka, hogy olyan gyorsan változik a technika, és olyan gyorsan változik ezzel az egész társadalom, hogy az egymást követő generációk életmódja között sokkal nagyobb különbség van, mint évszázadokkal korábban. Lehet, hogy évszázadokkal korábban, sőt biztosan egy megszülető kisgyermeknek, Andreának jó esélye volt, hogy egy ugyanolyan világban aljon majd meg, amiben a szülei meg a nagyszülei élnek. Valami változás történik, de lényegében nagy változás nem. És ezért teljesen természetes volt, hogy az időseknek a tapasztalata az abszolút végigvezethette a fiatalabbakat ezen az életen. De most mi történik? Hát nagyon jól tudjuk, hogy már nagyszülők mit értenek abból, mit éreznek abból, hogy az unokáik élete milyen világban zajlik. Ha csak azt nézzük, hogy miket használnak, miket néznek, milyen technikai fejlődés történt, és történik egyre gyorsabban. Egyszerűen emiatt is azt gondolom, hogy ez nem egy pozitív kijelentés, ez jól van így, de így van, egyre inkább a perifériára kerülnek az idősek, mert ők már semmit nem tudnak abból, hogy mi milyen világban élünk. Ők azt már nem értik. Aztán esetleg ők is rátesznek egy lapáttal, mert jó sokszor elmondják, hogy nagyon-nagyon rossz, amit a fiatalabb generációk csinálnak, és egyre élesebb a feszültség. De nyilvánvaló, hogy az idős emberek a mai társadalomban sokkal inkább a perifériára szorulnak, mint korábban. És ezért a nekik adott tisztelet, a megbecsülés, az értékelés elfogyóban van. Ebben a helyzetben azt gondolom, hogy a tisztelet azt jelenti általánosságban, hogy megpróbálunk szembenállni azzal, amit ez a világ bennünk is kialakít. Mert mi is ebben élünk, és ez bennünket is formál. Ami negatívan megfogalmazva a következőket feltétlenül magába foglalja. Ne felejtsd el. Ne hanyagold el. Ne nézzed le, mondván, hogy ő már úgyse tud semmit. Tehát ezt nem mondod ki, de hát mit tud ő már az életről? Akiknek különös fájdalmai vannak, ne akarj akár a figyelmen kívül hagyással bosszút állni. Ne hagyd magára azért, mert ő is magadra hagyott téged. Tisztelni, azaz súlyosnak tartani az idős szülőket azt is jelentheti, hogy elhordozzuk a terhüket. Látogatás, törődés, meghallgatás, gondoskodás mind belefoglaltatik abba, amit Isten ebben a parancsolatban kér. És ennek fényében gondold most át, hogy hogyan viszonyulsz szüleidhez, idős emberekhez a környezetedben. És amikor, amiben Isten egyértelművé teszi számodra, hogy valamiben a hiával találtatsz annak, amit ő elvár, ott hozz konkrét lépéseket, ott változtass. A lényeg az, hogy ha egy olyan világban élünk, ahol nagyon sok idős ember azt érzi, és sokan meg is fogalmazzák, hogy nem vagyok én már semmire se jó itt. És főleg, ha még már betegek, már minek adja, nem egy ilyen idős embert hallgattam, minek adja Isten még mindig itt lejek ebben a világban. Találjuk meg annak a módját, hogy úgy fejezzük ki a tiszteletünket, vagy a megbecsülésünket, akár szülőknek, akár más idős embereknek a környezetünkben, rokonoknak, gyülekezeti tagoknak, ismerősöknek, hogy oldódjon az a küzdelem az életükben, hogy már nem vagyunk értékesek, nem vagyunk hasznosak, nem vagyunk semmire sem igazán jók. Még egyszer, ha Isten lelke engedi, hogy gyógyuljunk, közben konkrét lépéseket is tegyünk, szemben azzal, amit a világ mai értékei elénk adnak. Ha olyan dolgokat teszünk irántuk, amit mindenki bolondságnak tart, akkor valószínűleg jó úton járunk. Végezetül irányítsuk a figyelmünket Jézus Krisztusra. János evangélista, és ezt olvastuk a lekcióban, megörökíti azt a mozzanatot Jézus kereszthalálában, ami a szülők iránti tiszteletnek egy gyönyörű és sokatmondó példája. Jézus már egy ideje szenved a keresztre feszegezve. Ezelőtt megkorbácsolták, kigúnyolták. Erejének a vége felé tart, iszonyú kínok közepette. Ugyanakkor, miközben az erejének a vége felé tart, és hihetetlen szenvedéseket él át, nem csak testileg, hanem lelkileg elhagyatva, nem csak a barátaitól, a tanítványoktól, hanem Istentől is, ugyanakkor itt viszi véghez egész küldetésének a legnagyobb tettét. Itt történik az, hogy minden arra mutat, hogy Jézus véghez viszi az egész teremtett világ megváltását. Hihetetlen fájdalom, szenvedés, és ugyanakkor az élet, az egész élet küldetésének a csúcspontja, vagy a tetőpontja. Mindezek közepette, kettő közepette meglátja a keresztet körülvevő asszonyok között anyját, Máriát. Meglátja azt, aki a méhében hordozta, aki megszülte, aki táplálta, aki felnevelte. Meglátja anyját, aki hitt benne, bár nem volt mindig megértő, és nem mindig értette, hogy mi is az, amit Jézus tesz. És Jézus tudja, hogy Mária jövője bizonytalan egy olyan világban, amiben ők élnek, mert az özvegyasszonyok világa, vagy az özvegyasszonyok élete abban a korban nagyon nehézkes. És ezért gondoskodik róla. A legnagyobb személyes terhek elhordozása közepette, miközben a küldetésének a lényegét végzi el és cselekszik, gondoskodik az édesanyjáról. Rámutat az ott álló Jánosra, asszony, íme a te fiad. Majd anyára mutatva így szól Jánosnak, íme a te anyád. És ettől kezdve János viseli gondját az idősödő szülőnek, akinek az első szülött fia meghalt. Jézus Krisztus halála és feltámadása az ő személye, minden megbékélés és gyógyulás igazi forrása és lehetősége. Miközben meghal Jézus, hogy bocsánatot szerezzen minden a hivatásában kudarcot valló apának és anyának. Miközben meghal Jézus, hogy bocsánatot szerezzen minden lázadó szüleiket megvető és gyalázó fiúnak és leánynak, a saját édesanyjáról gondoskodik. Miközben halálával megbékélést szerez Isten és ember között az egész világ számára, Miközben halálával megbékélést szerez a generációk között, hogy összekösse őket, hogy ne pusztuljon ki az ember. Utolsó leheletekor is van ereje, ideje és figyelme, hogy az 5. parancsolat szerint járjon el. Mert ott és akkor tiszteld apádat és anyádat azt jelentette, hogy Jézus az utolsó leheletekor is gondoskodik az édesanyjáról. A héber szentírás, az Ószövetség utolsó sorai a következők. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. És ez az, amit Jézus a Szentlélek ereje által itt és most közöttünk cselekszik. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsa a földet, az országot, a helyet, ahol élünk. Ezért Jézus ma eléd tartja az 5. parancsolatot, de ezen keresztül önmagához hív. Azt mondja neked, hogy itt vagyok, hogy megbocsássam a kemény szívűségedet. Itt vagyok, hogy megbocsássam azt, hogy haragot tartottál és ápoltál a szívedben a szüleid ellen. Kész vagyok ezt megbocsátani. Engedd el. Azt mondja, itt vagyok, hogy gyógyulást hozzak neked. Itt vagyok, eljöttem, hogy szeretetemmel gyógyulást hozzak a fájdalmaidra. És azt mondja ezzel együtt, veled vagyok, hogy elmenj. Veled vagyok, hogy elmenj, és valóságos tettekkel mutasd ki tiszteleted szüleid és más a környezetedben lévő idős emberek felé. És mindezt azért teszem, hogy áldást nyerjen benned, bennünk az a világ, ami elfeledkezett Isten törvényéről. Azért akar megbocsátani, azért akar gyógyítani, hogy megbékélést hozzon, és áldást tegyen, hozzon abban a világban, ahol élünk. Ezért hát tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet Istened az Úrad neked. Amen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, szeretnénk most egészen őszintén eléd állni ebben a kérdésben, hogy vizsgáld meg a mi szívünket, ismerd meg a mi gondolatainkat, és mutasd meg, hogy hol járunk téves úton, ha téves úton járunk. Köszönjük, hogy úgy tehetjük ezt, hogy tudjuk, hogy Te vagy a mi Urunk, Te vagy a mi gyógyítónk, Izraelnek a Szentje. És a Te igédre szeretnénk figyelni. Atyánk, először is szeretnénk megköszönni neked a szüleinket, akiktől az életet kaptuk, akik szerettek és gondoskodtak rólunk. Urunk, légy áldott értük, és ha közöttünk vannak, még áld meg az ő életüket. És hozd fel a szívünkbe azokat a szép emlékeket, amiket tőlük kaptunk, amiket velük éltünk át, az ő gondoskodásuknak a sokféle formáját, hogy a hálaadás és a szeretet felmelegítsen bennünket. Aztán, Úrunk, előtt hozzuk azokat a fájdalmakat, azokat a hiányokat, amelyeket a szüleinkkel kapcsolatban éltünk át. Hiszen rájuk voltunk utalva, tőlük vártunk mindent, és emberek voltak, és gyarlók, és bizonyos dolgokat hiába vágytunk rá, nem kaptunk meg tőlük. Urunk, eléd hozzuk az ő gyengeségeiket, amiben kifejezetten fájdalmat okoztak, vagy pusztulást és rombolást. A Te kezedbe tesszük őket. Te vagy az ő Uruk is, és az ő megváltójuk is. Atyán, kérünk, hogy a te szent lelked által vezesd a mi imádságunkat, hogy otthon, csendben, egyedül tovább tudjunk ezeken a kérdéseken gondolkodni, és valóban a te lelked által eljussunk a megbocsátásig, a szabadságig. És kérünk, hogy te taníts bennünket tisztelni és szeretni. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem adtunk elég súlyt a szüleinknek a szavának, vagy egyáltalán az ő személyüknek. Taníts bennünket tisztelni a szüleinket, taníts bennünket türelmesnek lenni, taníts bennünket meghallgatni és figyelni rájuk. Taníts bennünket, hogy nagyon sokféleképpen kifejezzük feléjük a szeretetünket, amik közöttünk vannak. És Urunk, kérünk, hogy tanítsd a fiatalabb generációt tisztelni és szeretni az idősebb generációt. Hogy a te szereteted fogjon össze bennünket, mint egy hatalmas nagy ölelő kar, ahol mindenkire ráragyog a te szereteted, és az, hogy értékes, és te gyönyörködsz benne, hadd tudjunk így gyönyörködni egymásba, és így megerősíteni egymást. Így kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket, áld meg azokat, akik már nem fejezhetik ki a szüleik felé szeretetüket, mert nincsenek közöttünk az ő szüleik. A te vigasztalásoddal, a te szereteteddel vedd körül őket, és az ő szívükbe is old ennek a mai ige hirdetésnek az üzenetének a feszültségét, és mutasd meg, hogy mi az, amin dolgozniuk kell. Kérünk azokért, akik közöttünk idősek, áld meg őket. Urunk, köszönjük, hogy itt vannak. És Urunk, tedd őket áldásra a mi életünkben. És kérünk a fiatalokért, hogy taníts bennünket valóban helyesen, tisztelettel viszonyulni a mi idős testvéreink felé. Atyánk, lépésről lépésre vezess ezen az úton, mert téged szeretnénk követni. És ebben is, a világ szemében sok minden bolondság is, szeretnénk a te gyermekeidként élni, hogy a te országodnak a jeleivé váljunk abban a világban, amelyik nem ismert téged. Köszönjük, hogy eljöttél, és nekünk egy más utat mutattál. És köszönjük, hogy te vagy az Úr Jézus Krisztus, aki előttünk jársz ezen az úton, és aki kész és képessé teszel, aki a mi gyengeségeink által is munkálkodsz, és amit emberileg lehetetlennek érzünk, azt is el tudod végezni rajtunk keresztül. Atyánk, így kérünk, hogy a te szereteteddel körülölelve vezess bennünket együtt a te utadon. Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.